az én elsődleges funkcióm az, hogy családanya vagyok. Van egy gyermekünk, és minden más ebből következik, és ebből következett az életünkben. Az, hogy író lettem, szerkesztő lettem, hogy most már elég sok helyre hívnak előadásokat tartani, elsősorban hívókatokhoz, vagy női konferenciákat. Minden onnan indult ki, hogy elfogadtuk az Úristen ajándékát, ezt az ő gyermeket. És úgy tudtuk őket elfogadni, hogy valóban tőle kaptuk őket. Amikor Otiliáékkal beszélgettünk erről a mai napról, hogy mit is és hogyan is kellene, az első gondolat az volt, hogy a kamaszokról, mert ugye a kamaszkor egy nagyon nehéz, válságos időszak, de ahogy én járom az országot, tényleg sok száz emberrel, keresztény emberrel találkoztam az utóbbi egy évben, akik valamilyenféle kapcsolatban vannak gyerekekkel, vagy gyerekek nevelésére felelősek. Nagyon sok helyen tapasztaltam azt, hogy nem értjük azt, hogy miben vagyunk. Benne élünk egy világba, ahova hiszem, hogy Isten rendelt minket. Tehát nem véletlen, hogy nekünk ebben a korban kellett megszületnünk, ebben a korban van feladatunk. Tapasztaljuk, hogy mások a gyerekeink, mint amilyenek mi voltunk, vagy mint amiről tanultunk a főiskolán. Tapasztaljuk azt, hogy nem működnek azok a módszerek, azok a szokások, amik még a mi korunkban működtek, vagy amik csak néhány éve működtek a gyerekekkel, és nem értjük, hogy miért. Sokszor esünk mi keresztények abba a hibába, hogy jól elvagyunk a saját kis burkunkat. Kiépítünk magunknak egy védőfalat. És nagyon nehezen vesszük észre, hogy mi van a védőfalon kívül. Pedig a gyerekeink az esetek többségében kívül kerülnek a mi védőmáskáinkon. És nem csak akkor, amikor férhez mennek, hogy megnősülnek, hanem már akkor, amikor bekerülnek egy óvodás csoportba. Amikor iskolába kerülnek. Nem tudjuk, hogy milyen magokat hoznak haza. Tehát nagyon sokszor ezt tapasztalom, hogy benne élünk a korba, ami a posztmodernnek nevezett kor, és nem tudjuk, mi is ez a kor. Ezért kértem azt Otiliát, hogy ha lehet, kezdjük az alapoknál. Tehát kezdjük el azzal, hogy mi is ez a kor, amiben élünk. Ugyanis, hogyha nem tudunk jól diagnosztizálni, ha nem ismerjük fel a baj gyökerét, ha nem ismerjük fel a tüneteket, akkor hogyan tudunk gyógykezelni? Úgyhogy most legelőször talán erről beszélgessünk egy kicsit, vagy erről szeretnék egy kicsit beszélni nektek, hogy mi is ez a posztmodern. Ugye maga a szó azt jelenti, hogy modernitás után, posztmodern. Van, aki azt mondja, hogy ez nem jó kifejezés, mert úgy kéne nevezni, hogy plurális társadalmak kora, amikor a sokféle érték egymás mellett megjelenik. Ez is egy jó kifejezés, de én azért szeretem a posztmodern kifejezését jobban, ugyanis arra mutat rá, hogy ez egy túlélett társadalom. Valamint túl vagyunk. Ahhoz szoktam hasonlítani, mint mondjuk a Nero korabeli Róma. Tehát egy olyan világot élünk, amikor egyfajta úgymond világ lenne, ami az én szememben való a felvilágosodásnál kezdődött el, és mondjuk a modernitási tarot, mindenki érzi, hogy vége van. Ezt így tovább nem lehet csinálni. És ugye Néró korában is éppen akkor csapott legnagyobbat az ostor, amikor vége volt valaminek. Tehát én így értelmezem a posztmodern, hogy mindenen túl, a modernitáson túl. És a posztmodern, mint kultúra, összekapcsolódik ugye a fogyasztói kultúrával. Figyeljük meg, Néró korában is egy hedonista kultúrát élte. Minden csak az élvezeteknek. Azt hiszem, nem kell magyarázni, hogy ez mennyire párhuzamos a mi korunkkal. Mikor is kezdődött el az egész? Nagyon nehezen tudják, ugye a posztmodernben minden nagyon nehezen megfogható. Nagyon nehezen tudják meghatározni, hogy mikor indult a posztmodern. Általában 68-as párizsi diáklázadásokhoz szokták kötni. Azt hiszem most mindegy, hogy időpontban mihez kötjük. A posztmodern első generációja az a hippi generáció, amely minden polgári értéket tagad. Tehát ez az alap. Innen indul a posztmodern, és ezek, tehát az X generáció, a posztmodern első generációjának a leszármazottai, a mostani gyerekek, illetve az előző generáció. Néhány tipikus képviselőt sorolnék fel. Keanu Reeves, River Phoenix, Kurt Cobain. Lehet, hogy nekünk nem mondanak semmit ezek a nevek. Színészek, illetve rockstárok, akikről most beszélek. Az életükben néhány közös jellemzőt mondok. Mindegyikőjük olyan családban nőtt fel, amely nem volt valójában már család. Tehát vagy kommunában nőttek fel, vagy elvált családok gyermekei voltak. Mindannyian nagyon erős kábítószerfüggőségben szenvedtek. És többen közülük nagyon fiatalon haltak meg. Ezek a hősök. Ők a példaképek, a posztmodern példaképei. Ők azok, akikhez a posztmodern generáció hasonlítani akar. És akkor nézzük meg, hogy a posztmodernnek mik azok a tulajdonságai, amelyeknek naponta szembe kell néznünk a gyerekeink által. A legelső az, hogy az értékek relativizálódnak. Nincsenek állandó értékek. Jacques Derrida, francia filozófus, a posztmodern egyik legnagyobb filozófusa, a Ki az anya című esztéjében fogalmazza meg, hogy a posztmodern korra a szavak kiüresednek. Nem ugyanazt jelentik a szavak, mint 50, 100 vagy 1000 évvel ezelőtt. Tehát azt hiszük, azt gondoljuk, hogy alapfogalmaink azonosak. Tehát amikor azt mondom, hogy anya, ugye úgy gondoljuk, hogy mindenkinek a fejében ugyanaz jelenik meg. De nem. Amikor arról van szó, hogy béranyosság, tehát amikor nem az anya szüli a gyereket, hanem kihordatja valaki mással. Vagy amikor ott vannak a Love Me Baby programok, most senkit nem akarok megítélni, tehát félreértés ne essen. De egészen más az anya fogalom. Vagy amikor a nevelő anya gondoskodik a gyerekről, és az édesanyja ki tudja már, hogy hol van. Tehát ezek az alapfogalmaink üresedtek ki, változtak meg. És amikor a gyerekeinkkel olyan elvont fogalmakon beszélünk, hogy megváltás, hit, honnan tudom, hogy mi van a gyerek fejében? Hogy ő mit gondol? Amikor a legalapvetőbb fogalmai nem egyeznek. Egyfajta szótár egyeztetése lenne szükség. Felborult az értékrend. Tehát a posztmodernben, a posztmodern kultúrában, a posztmodern világban nincs olyan, hogy érték. Minden relatív. Az csak az a valóság, amit én valóságnak hiszek. Ugye a posztmodern kor nagy filmjei, mondjuk a Matrix, vagy egy csodálatos ember ragyogása, ezek mindenről szólnak. Mitől határozódik meg a valóság? És a posztmodern meg is adja rá a választ. A valóság az, amit én annak hiszek. Én hiszem annak. Tehát én állok a világegyetem középpontjába. Az én tudatom, az én felfogó képességem határozza meg a világot. És így egyetlen egy érték létezik, az én. Pontosan így a bűn fogalma relativizálódik. Izraelben voltam egy konferencián, holokausztal kapcsolatos konferencián, nagyon sok mindenről szó volt, de bemutattak nekünk egy francia tanulmányt arról, tehát ami azt elemezte, hogy az arab öngyilkos terroristáknak milyen motivációi vannak, milyen lelkiállapokba kerülnek, vagy milyen, amikor ezeket a tetteket véghez viszik. Olyanféle hangsúllyal és hangvétellel, hogy értsük meg őket. Tehát nekünk el kell tudni fogadni azokat az értékeket, amelyeket egy öngyilkos terrorista magáénak van. Tehát, hogyha itt tartunk, hogy ilyen szinten plurális, és ilyen szinten bármi elfogadható, ha ilyen szinten nem bűn a bűn, akkor nagyon-nagyon nehéz dolgunk van ezeket a bizonyos magvakat megtalálni és kigyomlálni a gyerekeink életébe. Hasonlóan mondhatom azt, hogy a homoszexualitás problémája milyen hatalmas probléma. Van egy könyvem, a titkos könyvem, amit kifejezetten azért írtam, hogy a gyerekeknek legyen egy bibliai tanítása, szexualitással, házassággal kapcsolatban. Most úgy tűnik, hogy spanyolra le fogják fordítani, egy keresztény kérdés. És amikor a fordító elkezdte fordítani, és oda jutott a homoszexualitásról szóló rész, ez a kismű a könyvet tudja, hogy magát az ember elfogadja, maga a könyv, de a bűnre nagyon keményen kimondja, hogy ez bűn, és ez nem Istentől való. És azt mondta a fordító, ezt nem lehet spanyolozni. Nem lehet kimondani a homoszexualitásról azt, hogy bűn. És most már mi is ott tartunk, hogy nem lehet kimondani bizonyos bűnökről egyenesen, hogy bűn. Mert a plurális társadalom azt a kényszer erőlteti ránk, hogy bólintsunk rá a bűnbe, fogadjuk el a saját életünkbe, sőt, fogadjuk el értékként. A posztmodern társadalom negyedik sajátosság az, hogy nagyon felgyorsult a világ. Nagyon felpörgött. Tehát ha csak a technikai fejlődésre gondolunk, amikor én gyerek voltam, hogyha valaki nekem azt mondja, hogy mondjuk a tegnapi estén vagy éjszakán ülök a számítógépnél, és egyenesbe beszélgetek a lányommal, aki most éppen Alexandriában él, és látom, tehát videóbeszélgetést folytatok, vagy két nappal előtte egy barátnői konfliktust próbáltam egyeztetni a moszkvai, a párizsi és a kanadai ismerőseim között, nem hiszem el. Nem hiszem el, hogy ilyen létezik. Vagy azt mondom, hogy hát gyakorlatilag nem kell mosnom, nem kell mosogatnom, ugye van, akinek még szárítania se kell, mert elvégzik helyettem a gépet. Vagy hogy lesz olyan kis ketyerém, amivel nem csak, hogy telefonálni tudok, de zenét tudok hallgatni, filmet tudok. De ezt nagyjából úgy képzeltem volna, hogy így ufók repkednek a fejem fölött, és szkafanderbe járok. Tehát olyan szinten felgyorsult a technikai fejlődés, hogy mi nem nagyon tudunk ezzel lépést tartani. Viszont ezzel együtt a napi életünk is valami iszonyúan felgyorsult. Tehát olyan szinten felgyorsult az életünk, hogy sokszor be se tudjuk fogadni azt a rengeteg információt, ami él bennünket. A feldolgozásra, az elcsendesedésre nagyon ritkán jut idő. Milyen hatással van a posztmodern, tehát ez mindez, amit itt most néhány mondatban összeszedtem, a családra. A posztmodern kor, amiben élünk, hatalmas kihívást jelent a családnak. Olyan kényszerek működnek, amelyben a család nagyon nehezen tud funkcionálni. Tehát pusztán az, hogy a családot, mint egységet össze tudják tartani a szülők, sokkal nagyobb energiát igényel, mint akár 5-10 vagy 50 évvel ezelőtt. A külső társadalmi elvárások sokkal inkább beáramlottak a család négy fala közé. Ha csak a mostani helyzetet, úgymond a gazdasági válságot figyeljük, pusztán az, hogy egy munkahelyet megtartson a szülő vagy a szülőpár, sokkal nagyobb energiába kerül, mint néhány évvel vagy évtizeddel ezelőtt. a sógorom mesélt, aki kétkezi munkás, hogy most én ezekhez a dolgokhoz nem értek, aztán forgácsoló, vagy szóval fém munkás, hogy ő megtanulta 20-25 évvel ezelőtt a szakmát. És nekik úgy tanították meg, hogy az a szaki, aki megtanította 25 évvel ezelőtt, és úgy forgácsol, mint ahogy akkor. Neki szinte most már évente új technológiákat kell tanulni, évente új gépsorok és programozás, és nem tudom, mert már nem kézzel forgácsolnak, nem gyakorlatilag számítógéppel, tehát beállítják a programokat. De ez azt jelenti, hogy folyamatosan tanulni kell. És azt hiszem, hogy nem kell magyarázni, hogy az orvosnak, a pedagógusnak, mindenkinek folyamatosan lépést kell tartani. Tehát nem arról szól az életünk, hogy 18 éves koromban, vagy 25 éves koromban megszerzem a szakmámat és a diplomámat, és utána életem végéig dolgozhatok, és nincs más feladatom, mint hogy ellássam a munkámat, és ellássam a családomat, hanem folyamatosan tanulnom kell, folyamatosan fejleszteni kell magam. Ez idő, energia, pénz. Honnan veszem el? Nem tudom máshonnan elvenni, csak a családomtól. Tehát van egy ilyenfajta kényszer, egy ilyenfajta nyomás a mai kor családjain, hogy lépést kell tartani a szakmai fejlődésen pusztán azért, hogy a munkahelyünket meg tudjuk tartani. Utána következnek a fogyasztói elvárások, ugye, ami a médiából özönlik ránk. Ezek az elvárások egyfajta értékválságot okoznak. Nem csak a kívánságot keltik fel, hanem identitásválságot is okoznak a személyiségen belül. Mert már nem arról szólnak a reklámok, hogy vedd meg ezt, vagy vedd meg azt, mert milyen jó. Egyrészt arról, hogy ez jár neked. Másrészt azt sugalják, hogy ha nem szerzed meg azt a bizonyos dolgot, akkor alacsonyabb rendű vagy, mint a másik. Tehát ahhoz, hogy én kiteljesedett, fogyasztói létemben élő ember legyek, folyamatosan tárgyakért kell küzdenem. Folyamatosan meg kell szereznem dolgokat. És ha az egyiket megszereztem, tehát elértem egy szintet, akkor biztos, hogy néhány napon, heten belül meg fogom látni azt a következőt, amilyen megint hajtanom kell, megint gürcölnöm kell. És egy olyan mókus kerékbe kerülnek bele a családok, amelyekben nagyon nehéz kikerülni. Amelyek olyan igényeket zsófolnak fel, amelynek a következménye a mostani gazdasági válság, hogy már rég nincs rá pénzünk, már rég nem tudjuk megengedni magunknak, de még csak nem is azért, mert a szomszédnak van, mert ugye a mi szüleink korábban azt mondtuk, hogy ja, hát azért, mert zsigulit, mert neki trabantja volt a szomszédnak, mert zsigulit. Nem! Itt már nem arról van szó, hogy a szomszéd kertjét nézem, hogy az zöldebb, hanem a média olyan szinten belénk csepegteti ezt az igényrendszert, hogy nem érzem embernek magam, ha nincsenek meg azok a tárgyak, ha nem elégítem ki a fogyasztói kultúra által elém állított mércét. És ugye ez elindítja azt a hajszát a pénz után, amiből nincs kilépés. És itt is, ahogy visszatértünk, ahhoz, hogy több pénz legyen, ahhoz többet kell dolgozni, többet kell keresni, honnan veszem el? A családtól, a gyerektől. Most a szülők többsége érzi, hogy ez nincs jól. Éppen ezért egyfajta lelkiismereti válságba kerül a gyerekkel szemben, és megint megpróbál tárgyakkal kompenzálni. Magam helyett tárgyat adok, vagy tábort, vagy utazást, vagy bármi más. És ez még mindig sófolja föl azt a kört, amiben benne élünk. A családi szerkezet, a családi struktúra teljesen megváltozott az utóbbi években, évtizedekben. A Mi gyerekkorunkban még azért nem volt ritka a több generációs család, hogy együtt élt a nagymama, a szülők és a gyerekek. Nem volt ritka a nagy család. A mai korra ezt gyakorlatilag eltűnt. A legritkább esetben ennek együtt a generáció. Hogyha lehetőség lenne rá, akkor is inkább külön költöznek. A generációk szétválasztása, egyfajta szeparációja olyan tudásanyagtól fosztja meg a gyerekeinket, amit senki más nem adhat át. Tehát azokat az emlékeket, azokat a családi legendákat, mítoszokat, anekdótákat csak a szülők adhatják, a nagyszülők adhatják át a gyerekeknek. Azokat a tapasztalatokat csak a nagyszülők adhatják át a gyerekeknek. A gyerek már ezáltal, hogy szeparálódott a család, egy identitásvesztésbe kerül. Tehát még szinte el sem indult az élete, pusztán azzal, hogy a nagyszülők úgymond le vannak a vágva a képlést, csak vasárnapi nagyszülők, a gyerek saját személyiségéből vesztett, pedig még szinte meg se született. A konzumált kultúra, ugye a fogyasztói kultúra, ez a fajta fogyasztói lét gyakorlatilag a családokat patchwork típusú családokká alakítja át. A patchwork család az a család, ahol általában arra szokták használni, amikor anyuka is elvált, apuka is elvált, sok gyerek együtt, én már nem is tudom, hogy kikinek a kicsodája, onnan vették, hogy azért talál ez az elnevezés, hogy a patchwork elemei külön leszek egy kis részletekből állnak össze, és egyfajta új mintázatot hoznak létre. Így a patchwork család is, innen is jött valaki, onnan is jött valaki, és így rakódunk össze egymásra, de mindenki a saját individuum burkát megtartja. Mindenki különálló individuumként él a patchwork családban. Ottiliáikkal beszélve kiderült, hogy itt ez nem probléma ezen a körben, viszont azt hiszem, hogy maga a jelenség igenis tipikus, és nagyon nagy probléma. Nagyon sokszor a kétszülős, akár több gyerekes, akár keresztény családok is belecsúsznak a patchwork család szindrómájába. És ez mit is jelent? Gyakorlatilag a család, a családi ház, mert már nem családról, ez a családi ház nem más, mint a szükségletek kielégítésének a helye. Ismerjük a képet, reggel csörög az óra, fölébresztjük a gyereket, mindenki rohan, jó esetben anya megkenni a zsömlét, ki van készítve a pultra, a gyerek bevágja a táskába, mindenki elrohan, este hazarohanunk, eszik valaki mindenki valamit a hűtőből, aztán mindenki megy a tévéhez, meg a számítógéphez, kész. A mai családok több mint 90%-ában, ez egy oktatási minisztériumi felmérés, a gyerekek nem ismerik azt a fogalmat, hogy hétközbeni közös étkezés. Tehát nem ülnek le a szülők és a gyerekek együtt reggelizni, vacsorázni. Arról szól az életünk, hogy anyámnak meg apámnak az a feladata, hogy meleg legyen a lakásban, legyen kaja a hűtőben, legyen számítógépen, meg nem tudom, 25 tévécsatornán. Ennyi. És egyszerűen nagyon sokszor bele kényszerülnek a családok ebbe a vágányba, és hogyha nem ismerik fel, hogy itt baj van, itt nagyon nagy baj van, ha nem tesznek tudatosan ellene, akkor ez a fajta negatív mag nagyon gyorsan kihajt, és úgy szétburjánzik, mint valami lián, amit aztán szinte lehetetlen kiírtani a családokból. A Patchwork családot jellemzi a, tehát a közös szertartások eltűnése és a kommunikáció beszűkülése. Tehát a kommunikáció gyakorlatilag csak praktikus dolgokra korlátozódik. Tehát, hogy mi volt ma a suliba? Semmi. És kész. Ezzel elintéztük. Vagy mire van szükséged, mit kell megvenned. Nincs időm arra, hogy leüljünk a gyerekeinkkel beszélgetni. Mert a beszélgetés nem arról szól, hogy vasárnap akkor az ebédlő asztalnál. Mert ha hétközben nem vagyok kíváncsi minden rezdülésére, meg mindenre, ami történt vele, akkor nekem vasárnap délbe se fogja elmondani. Nem lehet várni a napi eseményekkel a vasárnap déli. Tehát a kommunikáció beszűkülése egy nagyon nagy veszély. Azért is, mert itt ez az énvesztés, ez az identitásvesztés, amiről beszéltem a nagyszülők szeparációjával kapcsolatban, szintén felerősödik. A gyerekek többsége nem ismeri a saját módját, és nem mesélik el neki. Tehát eltűnnek azok a nagy dumálások, amit megint csak a terített asztal tud összetartani, hogy amikor, nem tudom, Attilán beleesett fejjel a lábasba, mi volt, és aztán közös nagy röhögések, hogy ez így történt, vagy úgy történt. És hogyha a gyerek nem ismeri a saját módját, nem ismeri a családja módját, akkor hogy fogja megismerni a nemzete módját, vagy esetleg az egyháza módját? Tehát egy ilyen légüres térben élnek a gyerekeik. Nem tudják magukat elhelyezni a világban. Legapróbb kis közösségben sem tudják elhelyezni magukat, pusztán azért, mert nem számít időt arra, hogy beszélgessünk. A patchwork vagy konzumált család másik sajátossága konfliktuskerülés. Nem beszélnek a konfliktusainkról. Ugyanis nincs idők kibeszélni a konfliktusokat. Nincs energiánk, amikor apa, anya 12 órát dolgozik, teljesen mindegy, hogy a, nem tudom, forgácsológép mellett, vagy az orvosi rendelőben. Akkor, ha nem is mondja ki azt, hogy halványgyárdékén gyerekem, mert lehet, hogy ennyi intelligenciája van, de a gyerek érzékel és látja rajta, hogy anyának egyetlen vágya van, hogy lerogjon a fotelba, és nem tudom, tévét nézzen, vagy horgoljon, vagy bármit csinálja. Mindenki próbálja saját maga, saját magában megoldani a konfliktusait. És pontosan ezért a gyerekek nagyon sokszor nem szembesülnek a saját érzelmeikkel. Nem értik, hogy mi zajlik bennük. És ez bizony kamaszkorban robban vagy robbanhat. Tehát ha nem beszéljük meg, amikor még kicsik, akkor később már nem fogjuk tudni. És hát az egyik legnagyobb hiba, az az, hogy szokám mondani, hogy gyakran villanypásztorra bízzuk a gyerekeinket. Ott a tévé, ott a DVD, ott a videó, és azzal el van a gyerek, és én nyugodtan élhetem a saját életemet. De gondoljunk bele, hogy mi van akkor, hogyha ezek a média hatalmak, mondjuk azt, hogy hatalmasságok irányítják a gyerekeink életét. Tehát ugye, amíg beszéltünk arról, hogy a nagy család szeparálódott, a nagy családnak nagyon fontos feladata volt az, hogy modelleket adott, hogy megmutatta azt, hogy egy apa hogyan viselkedik egy adott helyzetben? Egy anya hogyan viselkedik egy adott helyzetben? Egy férfi hogyan viselkedik egy adott helyzetben? Ez most nincs. A gyerek a tévéből, az akciófilmekből, a számítógépes játékokból kapja az alapszerepmodelleit. És most gondolkozunk erre, hogy milyen szerepmodelleket kap? Mi az, amivel azonosul? Bruno Bettelheim mondja, mesekutató volt, hogy főleg a kisgyerek nem a jóval vagy a rosszal azonosul, hanem a győztessel. Ugye nem kell mondanom, hogy kik a győztesek a mai gyerekfilmekben is. Kik azok, akik elérik a sikert, a célt, akik megmentik a világot. És a gyerek úgy gondolja, hogy a világot megmenteni csak úgy lehet, hogy a másik felét lerombol. A gátlás nélkül keresztül lépett mindenki. Ezek a modellek, amik beépülnek a gyerekeinek. Modellekről beszélünk, és itt most már nagyon komolyan rá kell térnünk a család válságára, mert én úgy látom, hogy nagyon komoly válságban van a család, és Magyarországon meg talán még komolyabb válságban van, mint sok helyütt másutt a világban. És ez ennek az egyik alapja a nemi szerepek válsága. Most nem a homoszexualitásról akarok beszélni, az egy külön nagy téma, hanem a családon belül leosztott, úgymond nemi szerepekről. A modernitás egyik csúcsa az emancipáció volt. Félrejétes nevesek, én is bizonyos tekintetben emancipált nő vagyok, mert nem lehet neki telődített nadrágban. De az emancipáció elindított egy olyan folyamatot, amelynek során a nők rengeteget nyertek. Isten a nőt úgy alkotta meg, hogyha anya, vagy ha nem is anya, mert nem adott meg neki, hogy gyermeke legyen, de van egy férje, van egy családja, van egy gondoskodási kör, ha nincs családja, lássuk az apácákat, vagy bármilyen szolgáló elkövető embereket. Tehát van egy kör, akikről gondoskodhat, akiért átadhatja az életét, az asszony kiteljesedik. Tehát valóban asszonnyá válik. Teljesen kiteljesedett életet tud élni. Emellett, ugye az emancipáció által az asszonyok megkapták a lehetőséget tanulásra, szakmai karrier megszerzésére. Tehát olyan tudással rendelkezhetnek, mint a férfiak, és olyan szakmai karriert élhetnek el, mint a férfiak. Szerintem ez nem baj, hogyha tudjuk a helyén kezelni, ha tudjuk hangsúlyozni a dolgokat, és az élet különböző szakaszaiban meg tudjuk találni azt, hogy igenis abban az életszakaszban mi az asszonyi feladatom. Most nem erről akarok beszélni, hanem a férfiakról. Mert az emancipáció nagy vesztesei a férfiak. Ha megnézzük, hogy Isten hogyan rendelkezik a családban, Isten mit mond a nemi szerepekről a családon belül, akkor nagyon nincsenek összemosva a dolgok. Tehát a Bibliában nincs szó arról, hogy a férfi mosogat. Mosogathat a férfi, hogy semmi bajunk az, hogy mosogathat. De a férfinak nem az a dolga, hogy mosogasson. Fel lehet osztani a családon belül, hogy ő mosogat, de nem ez a dolga. Mi a dolga a férfinek? A férfi alapvetően a család papja. A férfi az, aki Isten előtt számol a család előtt. Ez jelenti azt, hogy felelősséget vállal anyagilag, szellemileg és lelkileg. Na most a posztmodern korra, az emancipáció kiteljesedésére, a pluralizmus kiteljesedésére. Eljutottunk Magyarországon odáig, hogy a férfi nem tud megfelelni családfői minőségének. Nem azért, mert rosszabb minőségűek a férfiak. Nagyon szeretem Szabó Magdár, de van egy gondolat aztán a dolgokban, hogy hol vannak a férfiak. Mert hogy a családban a terhet csak a nők viszik. És minden a nő vállában. De miért van ez így? Nézzük meg, mai magyar társadalom. Tud-e a férfi anyagi biztonságot teremteni a családjában egyedül? Az esetek legritkább esetben képes erre, mert a magyar társadalmi berendezkedés az, hogy két fizetéseért. Én nagyon kevés olyan családot ismerek, ahol a férfinak alapból annyi fizetése van, hogy megteheti azt, hogy nyugodtan otthon marad a családja. Tehát a férfi naponta szembesül azzal, hogy nem tudom eltartani a családot. Az a férfi is, aki erre nem gondol, vagy ahol már teljesen természetes az, hogy a nő is dolgozik. Naponta szembesül azzal, hogy ha megszakadok, se tudom eltartani a családomat. A férfi felelős szellemének a családjáért. Melyik család az, ahol az apa valóban, mint a család apja funkcionál? Aki valóban Isten üzenetét és áldását képes közvetíteni naponta a gyerekei felé. Ugye tudjuk, hogy a magyar lakosságnak 10%-a keresztény papíról. Ebből a 10%-ból hány olyan apa van, hány olyan családmodell van, ahol az apa valóban papként funkcionál. És itt az, hogy papként funkcionál, ez ugye azt jelenti, mint az ókori rabbik, hogy a legkomolyabb problémákban is ő dönt. És az ő döntése az sérthetetlen. Az apa felelős családja lelki fejlődésére, a pszichikai fejlődést érte. A teokrácia korában ez teljesen természetes volt. Olyan modelleket tudott adni az apa, hogy egészséges felnőtt férfivá, illetve nővé értek a családban a gyerekek. Amikor olyan világot élünk, hogy a liberális pedagógia laissez-faire teljesen normális, tehát nem demokratikus családmodell van, hanem laissez-faire családmodell, ahol a gyerek irányít, ahol a gyerek szava szent, ahol a gyerek az Isten, ahol a gyerek nyugodtan megmondhatja az apának, hogy már pedig most ezt csináljuk, vagy azt csináljuk. Hol tud az apa lelki vezetőként, tehát pszichés szempontból lelki vezetőként működni? Jó esetben ezt a funkciót tudják átvenni az anyák. De a másik kettővel hiába próbálkoznak, megszakadhatunk mi a munkával, és még hozhatunk is több pénzt haza, mint a férjünk. Mi asszony. De azt a felelősséget nem tudjuk elvenni a férjünktől. Igenis, neki kell anyagilag, szellemileg és lelkileg is vezetni a családot. Tehát én az alapvető problémát, és azért is mondtam el ezt a sok-sok mindent előtte, a család alapvető problémáját itt látom, hogy olyan szinten felborult a család rendje, annyira nincsenek a helyén a szerepviszonyok, hogy nem lehet felületi kezeléssel kezelni a kamaszai problémáit. Majd beszélgetünk erről is egy kicsit később, mert természetes, hogy vannak lehetőségek. De amíg nem tudunk egyfajta szemléletmód váltást elvégezni a saját életünkben, vagy hogyha mi a saját életünkben már ezt éljük, úgymond a világgal kicsit szembe menve, amíg nem tudunk élő példaként, élő ige hirdetésként a saját kis közösségünkben jelen lenni, és nem lesz egy lényeges változása a családok szerkezetében, struktúrájában, addig nagyon nehéz bármiféle változásról beszélni. Tehát a gyerekeink ebbe a világba születnek bele, ebbe a világba nőnek bele, mert hiába akarjuk őket megvédeni a posztmodern beáramlásától az életünkben, az ott van, jelen van és nagyon erősen hat. És ezek közé a sérült és torzult családi struktúrák közé születnek. Hogy melyik családban, milyen mértékben vannak ez jelen, ez természetesen család. De tapasztaljuk azt, hogy valóban mások a gyerekeink. Próbálják definiálni pszichológusok többféleképpen, többféle módon, hogy milyenek a mai gyerekek. Többféle elnevezés van. Ez az XYZ generáció az egyik. Ugye az X generáció posztmodern, és utána következnek tovább a generáció. Aztán van egy olyan megfogalmazás, amely szerint a gyerekek internetes benszülöttek, illetve bevándorlók, ugye a mi generációnk az, aki a számítógépes kultúrába csak bevándorló, aki csak tanulja a számítógépes kultúrát, a gyerekeink már benszülöttek. De én legjobban egy magyar mesekutatónak a megfogalmazását szerettem, Boldizsár Ildikó nevezi úgy a mai kor gyerekét, hogy bájtagyú gyerekek. Ugye a bájt a számítógépes egység. Ildikó tapasztalta azt, ő már vagy 20-25 éve jár óvodás első-második osztályos gyerekekhez mesélni. Hát maga köré ülteti őket, nagyon jó előadó, és népmeséket mesél a gyerekeknek. És azt mondja, hogy kb. Az ezred forduló magasságában vette észre, hogy nem működik a mese a gyerekek között. Tehát úgy érezte magát, mintha mindegyik gyerek kezében lenne egy ilyen távirányító, és akkor itt nyomnál gombot, hogy tovább, tovább, haladjunk, pörögjünk, menjünk. De nem működnek azok a folyamatok, ami a mesés struktúrát kialakítja. Most nézzük meg, hogy milyenek a bájtagyú gyerekek. Miben mások, mint az előzők. De hiába próbáljuk a gyerekeinket egyfajta burokban felnevelni, hiába szeretnénk őket megvédeni a posztmodern hatásától, ez nem működik. Szembe kell néznünk azzal, hogy a mi gyerekeink is internetes, benszülötte, a mi gyerekeink is bájtagyú gyerekek. Mert ez a kor. Nem tudjuk őket kivenni a korból. Ugye alapvető az, hogy eszközként használják ezeket az elektromos ketyeréket. Tehát, hogyha én veszek egy új mobiltelefont, akkor nem is kísérletezek vele, odaadom a fiamnak, hogy akkor mutassak, hogy mit kell rajta. Volt egy felmérés, ez a 90-es évek végén volt, végezték Amerikába. Szerintem, hogyha nálunk most elvégeznék, hasonló eredményeknek. Egy gyerekcsapattól megkérdezték azt, hogy a Sziklás hegységben kirándultok. Nagyobb társaság, és van egy vezetőtök. Mikor esel pánikba? Egy, eltűnik a vezető, de ott maradtok néhányan. Kettő, eltűnnek a többiek. Három, eltűnik a mobiltelefonod. Mit mondtak a gyerekek? Három. Akkor esek pánikba, hát lehetne körülöttem 600-an, lehet hivatalos vezető, úgy ismeri a terepet, mint a tenyerét, nem számít. Az számít, hogy nálam legyen a mobiltelefon. Ebből következik az, hogy a gyerekek individuum burka kitágul. Ez egy nagyon sajátos tágulási folyamat. Ezeket a ketyeréket, most mindegy, hogy mobiltelefon, MP3-on játszó, laptop, teljesen mindegy, a saját individuuma részeként éli meg. Tehát amikor a gyerekemtől, büntetésből, bármiből elveszem az MP3-on játszóját, körülbelül olyan bénának érzi magát, mint hogyha tőlem elvennék a szemüvegemet. És ugyanolyan létbizonytalanság fogja fel. Létel részlet. De ebben most gondoljunk bele, a szemüveg mondjuk bizonyos tekintetben jó példa, mert ugye rászorulok, de vannak olyan dolgok, amikre nem szorulunk rá. Tehát az én férjem egy fontos ember, reggel, amikor föl kell, még az első, fölveszi a karóráját. És ha nincs a kezén a karóra, akkor bizonytalan. Az egyik tanár ismerősöm, hogyha nincs a zsebébe 3 darab toll, akkor nem érzi magát biztonságban. Kötődünk ezekhez a dolgokhoz mi is. De most a gyerekeknél ez markánsan erőteljesen jelen van, sokkal erőteljesebben, mint a mi esetünkben. Mondhatjuk azt, hogy ez rossz. Én azt mondom, hogy ezt úgy kell elfogadni, mint a korunknak egyik jelenségét. Addig nem rossz, amíg a gyerekek tudják használni, amíg tudják eszközként használni, de meg kell tanítani a gyerekeinket élni ezek nélkül, az eszközök nélkül is. Tehát, hogyha ott vagyunk a kiránduló szituációban, és eltűnik mondjuk a vezető, eltűnnek a társak, akkor ne az legyen az első, hogy felhívja a 112-t, hogy itt vagyok, és jöjjenek egy repülőgéppel értem, hanem hogy képes legyen tájékozódni mondjuk irányító segítségével. Tehát azt hiszem, hogy nekünk ez a feladatunk. Tudja használni a gyerek a kor eszközeit, de legyen képes élni anélkül is. A posztmodern kor, ugye nem baj, én most így egybe tartanám ezt az előadást, mert én nem vettem két részre. Tehát most így folyamatosan beszélek, nem gond? Bírjátok?
Egy 5 perc szünet.
Jó, akkor szerintem...
Nem, csak egy rámos.
Jó. Jó, akkor most egy egységet végigmondok, és akkor utána majd tartunk egy szünetet. Tehát a bárkodó gyerek intellektuálisan rettenetesen élet. Nagyon okos. Nagyon racionálisan gondolkozik. Hatalmas lexikális tudással rendelkezik. És pontosan azért, mert kiválóan használja ezeket a ketyeréket, sokkal gyorsabb az információ szerzése, mint a miénk. Tehát Anna lányom volt az első gyerekünk, és nála tapasztaltam, hogy érettségire készült. És ugye az én agyamban az érettségire készült, az én... És akkor látom, hogy olvas nyugáig a több jól voltam. Érettségi készült. Kész vagyok, összeszedtem az internetet, megtanultam, most mit csináljak tovább? És hát ötös leérettségi. Kész. Tehát ami nekünk hetek, hónapok munkája volt, megnyomják a gombokat, és ott van a gépen, világos, az már az agyától függ, hogy milyen gyorsan tanulnak. Rettenetesen racionálisak, praktikusak, Csanád fiam. 4 évesen megtanult olvasni, úgyhogy senki nem tanította meg rá. És hát már 4 évesen használta a számítógépet, bizonyos oldalakat látogathatott. Tehát 4 évesen, ilyen nagy madarász, képes volt úgy angol madártani honlapot olvasni, hogy gyakorlatilag írni még nem tudott, de angolul sem tudott, de tudta használni az internetet, tudta használni a szótárat, és lefordította magának azt, amire szüksége volt. Na most ezt a gyereket, amikor bekerült az iskolába, októberig győzködtük közösen a tanítónénivel, a Csanád, meg kell tanulni írni kézzel. Minek? Hát beírom, nyomtatjuk, ott van. És itt van a következő sajátosság ezeknek a gyerekeknek, hogy csak azt fogadják el értékként, ami a saját individuumukon belül kerül. Tehát én nem tudom meggyőzni a 6 éves fiamat, aki egyébként okos, intelligens, engedelmes, hogy meg kell tanulni írni, amíg rá nem jön arra, és mi van akkor, hogyha elmegyünk előtte voltunk Horvátországba kirándulni, és te akarsz valakinek egy üzenetet írni. És nincs számítógép. Hát tényleg akkor postára kell menni, tolni. Amíg rá nem döbben arra, hogy ez neki is kell, ez neki is szükséges. Meg kell tudni tanulni azokat a lépéseket, azokat a járatokat, amivel be tudunk lépni ezekbe a roppant erős ezek meg roppant erős várfalak mögé. A posztmodern gyerek, a bájkodó gyerek etikai szempontból nagyon sokszor analfabéta. Pontosan azért, amiről beszéltünk, hogy bűnfogalom relativizálódik, még azoknál a gyerekeknél is, akik nem nyomogatják folyamatosan a számítógépen az öldöklős programokat, az ő számukra sem egyértelmű az, hogy mi a jó és mi a rossz. A rossz az, ami ellene irányít. Szintén családi példát mondok. Van egy nagyon kedves nagybátyánk, akinek több családi tragédia történt az életében. A lényeg az, hogy unoka öccseit saját fiaként nevelte. Egy nagyon neves film utómunka stúdiója van, tényleg világszínvonalon dolgoznak, rengeteg sok pénzt, tehát számukra százfoghatatlan mennyiségű pénzt keresnek, és úgy tanította be ezeket a fiúkat, tehát ezeket a munkákat nem lehet egyetemen a főiskolán megtanulni, hanem el kell menni egy bizonyos stúdióba a világ valamelyik pontját, ott lehet megtanulni. Rengeteg pénzbe kerül egy ilyen szakembernek a kiképzése. De az unoka öcsét kitanítatta ilyen módon, mert úgy gondolta, hogy majd rájuk fogja hagyni a céget. Most a fiúk szakmát szereztek, a világ 12 legjobb ilyen számítógépes emberévé váltak, és egyik napról a másikra ott hagyták a nagybátyukat, és saját céget alapítottak. Másfél éven keresztül készültek erre. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy gazdaságilag tönkretették a nagybátyukat, és szétesett a család. Ennek immár negyedik éve, és ezt a két felnőtt fiút, akit valóban nagyon nagy szeretetben neveltek, nem lehet, nemhogy meggyőzni, nem fogják fel, hogy etikátlan volt, amit tettek. Ez egy szimpla gazdasági lépés volt. Semmi más. Tehát ilyen szinten lesz relatívvá, egészséges. Ilyen szinten lesz relatívvá a bűn fogalma. Ilyen szinten vész el annak az érzékelés, hogy mi az, amit megtehetek. Mi az, amit nem. Mi bajunk van nekünk, hiszen csak egy másik céget alapítottak. És nem érték, hogy másfél évig hazudtak gyakorlatilag azzal, hogy nem mondták el az nagybátyátjuknak, hogy mire készülnek. Hogy ez egy hátbatámadás volt. Nem érték. Csak a saját érdekeiket védik. Azt is tapasztaljuk ugye a bájtagyú gyerekeknek, hogy monotónia tűrésük nulla. Tehát amit mi még tanultunk a főiskolán, az óvodások 20 percig tudnak koncentrálni, szerintem a gimnazisták. Tehát körülbelül ez a... Tehát ott tartunk, hogy ami óviban normális volt 15 éve, ma örülünk, hogyha a gimnazistáink 20 percig képesek egy valamire figyelni. És csak azzal hajlandóak foglalkozni, ami őket érdekli. Tehát úgymond akcióról akcióra kell őket vezetni. Miért lett ilyen hatalmas siker a Harry Potter? Most nem a szellemi oldalát nézzük, az egy más téma. Azért, mert Rowling meg tudta csinálni azt, mint nagyon kevesen. 2 percenként új akció van a Harry Potterben. 2 percenként. És a gyerek akcióról akcióra halad. Az egy más kérdés, hogy nincs ideje megpihenni. Nincs ideje arra, hogy megemészze ezeket a dolgokat. Ugye mondtuk azt, hogy a modelleiket a gyerekek tévéből, DVD-ről, számítógépes játékokból veszik. Gyakorlatilag, hogyha végignézzük ezeket a médiumokat, nincs lélekábrázolás. Nem tanulják meg a gyerekek azt, hogy egy emberi kapcsolat valahonnan indul, van egyfajta csúcspontja, és valahova tart. Mert ugye a szerelem az így jön első látás, és 2 percen belül vagyunk az ágyba. Hogy utána mi következik, azt már az esetek többségében nem látjuk. Hasonló a helyzet a barátsággal, a, nem tudom, nemzetmegmentéssel, egyebekkel. Nincsenek érzelmek, csak indulatok. Mégpedig kutyakemény indulatok, amik felperselik a világot, vagy éppen megváltják. Tehát a gyerek nagyon sokszor döbbenten tapasztalja azt, hogy neki vannak érzései. És nem tud az érzéseivel mit kezdeni. Éppen ezért sokszor nagyon impulzívnak tűnnek ezek a gyerekek. De azért, mert nem tudják a saját érzéseiket kezelni. És hát amiről már szó volt, és akkor most kis szünet előtt ezzel zárnám, hogy semmilyen értéket nem fogadnak el maguk fölött. Tehát csak az az érték, amiről ő maga meggyőződött, csak az a tekintély, amiről ő maga elfogadt és elismerte azt, hogy tekintély.